A srácok újra itt vannak. Ők már készen állnak. Vagy ülnek. Te készen állsz az intróra? Hát jó. Indul az Őrültek, Magyarország legforróbb tech bulvár műsora. Tálas Péter Csongorral és Máté Gerivel. Adásunk fő támogatója a PC Trade Systems, a jövő technológiái.
Sziasztok, óriási szeretettel köszöntünk ismét mindenkit egy újabb Őrültek epizódban. Elképesztően brutál, különleges témával készültünk, mint ahogy a Szonszleg a címből láttátok már. És még egyszer most megígérem, hogy többet nem teszem ezt. Jó, nem ígérem meg, de azért próbálkozok vele, hogy felhívnám mindenki figyelmét, aki csak hallgat minket, hogy a YouTube csatornánkon nézni is tud. Aki pedig már itt van velünk, annak nagyon szépen köszönjük. Hát szerintem csapjunk bele a kellős közepébe. Mit szólsz hozzá, Geri?
Szerintem is. Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Vágjunk bele a közepébe, mert tök izgi témával készültünk, ahogy azt már Csongi elmondta, ez pedig nem más, mint...
Az önvezető járművek, és bocsánat, hogy puskáznom kell, de az a Szegedi Tudomány Egyetem önvezető jármű társadalom tudományi kutatócsoportja volt az, aki megkeresett minket, és nagyon szépen köszönjük innen is a felkérést. Apropó, a Jövő Technológiái YouTube csatornán szintén láthattok majd egy külön videót arról az eseményről, ahol ott voltunk, és persze most is majd a YouTube videónkat színesítjük a vágóképekkel, hogy mégis mi történt, hiszen a Szegedi repülőtéren volt kettő olyan nap, ahol gyakorlatilag egy önvezető autóba ültettek be embereket egy kutatás kedvéért. Nagyon sokféle dolgot kutattak már egyébként így a világban önvezető autókkal kapcsolatban, viszont nagyon kevés olyan kutatás volt, ami ehhez hasonló, és épp ezért volt ez nagyon úttörő és innovatív jellegű kutatási módszer, hiszen itt az önvezető autók kapcsán nem azt vizsgálták, hogy ő mennyire ügyesen tartja a sávot, vagy hogyan tud önvezető módban közlekedni, hanem azt figyelték, hogy azok az emberek, akik benne ülnek az önvezető autóban, hogyan reagálnak agyilag arra, hogy az autó átkapcsol önvezető módba, senki nem fogja a kormányt, és mondjuk úgy kanyarodik be 60-nal egy Tesla. Egy Tesla Model X volt egyébként az, amelyet sikerült egy kicsit meghajtanunk. Sajnos nem úgy, hogy mi ültünk a volán mögött, de nyilván így nehéz lett volna a kutatás. És gyakorlatilag egy EEG volt az én fejemre rárögzítve, ez egy ilyen nagyon különleges, hogy is fogalmazzam meg, gyakorlatilag az agyi aktivitást mérő berendezés, illetve egy szemmozgás követő szemüveg volt rátéve a fejemre, amely, ha minden igaz, és majd látjátok a vágóképeken is, nagyon brutál pontosan meg tudta azt mutatni és mondani, hogy én adott pillanatban hova nézek és hogy mit látok. Úgyhogy nagyjából így nézett ki vázlatosan a történet, de szerintem azért ennyire még ne ugorjunk bele abba a napba, mert hogy önvezető autó kapcsán nagyon sok dilemma fölmerül, és többek között ezekre is kellett válaszolnom nekem is egy olyan kérdőívben, amelyet előtte való nap kellett kitöltenem, és az egyik legkülönlegesebb része ennek a kérdőívnek az a probléma volt, amit Geri mindjárt ismertett kicsit pontosabban.
Így van, létezik ez az úgynevezett trolley problem, vagyis magyarul villamos probléma, ami tankönyvileg talán úgy írható le, hogy mondjuk 5 embert megmentené le annak árán, hogy cserébe csak egy ember hal meg, viszont ők a te cselekvésednek a következményeként. Viszont, hogyha nem csinál semmit, akkor az 5 ember meg fog halni, és szeretnélek benneteket átirányítani majd ezután a videó után, vagy ezután a podcast epizód után, amit meghallgattok, hogy nézzétek meg a Vsauce-nak a vonatkozó videóját, mert nem tudom, hogy láttad-e a videót.
Azt még nem.
Megcsinálták ezt a kísérletet, kikísérletezték.
De ugye nem élesben.
Nem élesben, viszont rendkívül, tehát hogy akik ezt átélték, azok meg részt vettek a kísérletben, ők ezt maximálisan valósnak érzékelték.
A hideg kirázs csak a gondolattól
mindenféle
is.
Mindenféle ilyen etikai, meg pszichológiai vizsgálatot alkalmaztak annak érdekében, hogy a résztvevőknek a pszichés egészségét figyelembe vegyék, és elképesztő volt látni egyébként, hogy milyen emberi reakciók alakulnak ki egy ilyen helyzetben, hogy van, aki így, aki teljesen hideg vérrel megpróbál a legracionálisabb döntésre jutni, és van, aki teljesen összeomlik, és nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel.
Mondjuk ez annyira nem meglepő szerintem.
Picit spoilerezek most, ez utóbbi volt sokkal kevésbé jellemző. A másik...
Komolyan?
Igen, igen.
Tehát sok inkább racionálisan döntöttek az emberek?
Az adrenalin úgy hozta ki belőlük valószínűleg, hogy...
Fú, de kemény.
Hogy megpróbáltak így valamennyire racionálisan dönteni ennek kapcsán. Egyébként te így hogyan döntenél?
Nem tudom, őszintén nem tudom. Azért nem, mert ebben a kérdőívben, amit nekem ki kellett tölteni, nagyon-nagyon sok ilyen hasonló helyzet volt. Nyilván ezek direkt olyan helyzetek, amelyek le vannak írva, hogy úgy kell döntenem, hogy valaki mindenképpen megsérül vagy meghalt. Tehát, hogy sajnos nyilván itt arra mennek rá, és azt próbálják megvizsgálni, hogy etikailag az emberek mit tartanak helyesebbnek? Ezt azért nehéz így kimondani, kevésbé rossznak, inkább így mondanám. Vagy...
Hát ez már alapból egy ilyen etikai dilemma, ez hogy hogyan fogalmazzuk meg, hogy,
igen,
hogy
a helyzet
helyesebb,
az...
vagy kevésbé helytelen.
Igen. A helyzet az, hogy nyilván, hogyha valaki autót vezet és ül a volán mögött, akkor folyamatosan döntéseket hoz, és nyilván, hogyha van egy olyan szituáció, ahol azt látja az ember, hogy mindenképpen baj lesz, akkor talán, ha a rutinos sofőr, akkor próbálja a kisebb bajt előidézni, vagy hát próbál afelé haladni. Na most ez egy számítógép esetében sincs másként. Egész egyszerűen vannak olyan szituációk a közlekedésben, amikor elkerülhetetlen a baj, viszont abban a helyzetben egy számítógépnek is döntenie kell arról, hogy melyik helyzet lesz az, ami kevésbé kritikus, vagy a kisebb rossz. És ezt brutálisan nehéz szerintem valamiféle mesterséges intelligenciával létrehozni, hogy a számítógép tudjon dönteni egy ilyen szituációban.
Hát egyébként ilyen, most kezdünk áttérni egy másik témára, amit így beszélgettünk, hogy érdemes lenne fölvetni, mert már a kamera elindítása előtt is beszélgettünk ezekről a dolgokról, hiszen annyi ismeretlen van még, nagyon annak sem. Ellenére, hogy valamennyire már kezd így a hétköznapjainkba belopózni ez a téma.
Igen.
Hogy rendkívül izgalmas folyamat ez szerintem, és hogyha jól tudom, néhány héttel ezelőtt olvastam egy cikket arról, hogy országonként nem tudom hány kutatás született arról, hogy milyen helyzetben kit mentenének meg. Azt, aki az autóban ül, vagy azt, aki mondjuk sima járókelő, vagy egy másik autóban van, vagy ilyesmi. És nagyon érdekes, hogy a világ országainak zömében mindenki arra voksolt, hogy az önvezető autó a benne ülőket mentse. Kivéve egy országot, és nem akarok butaságot mondani, de úgy emlékszem, hogy valamelyik távol-keleti ország, amelyik azt mondta, hogy arra jutottak a kutatók, hogy igenis az önvezető autó a járókelőket és az autón kívüli személyeket védje inkább, mint azokat, akik bent ülnek.
Nyilván nagyon sokat bonyolít a helyzeten, hogy most mi csak azt mondtuk, hogy az autón kívül van, vagy nincs, és hogy mondjuk van X darab ember, meg Y darab ember, de ezt mind bonyolítja, hogy mondjuk azok a közül az emberek közül ki az, aki idősebb vagy fiatalabb, nő vagy férfi. A tesztben, ha jól emlékszem, akkor volt olyan is, hogy szabályosan vagy szabálytalanul közlekedik, és ez esetben akkor mi a helyzet, és változik-e a helyzet. Sőt, akár ilyen helyzet is lehet, és mondjuk ezt feltétlenül, hogyha te autót vezetsz most, akkor nem valószínű, hogy kitalálod a másikról, aki ott sétál át előtted a zebrán, hogy mondjuk bűnöző vagy sem.
Hát igen, ez az, de... amire én kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fogja tudni.
Hát
az önvezető autó.
Így, ez meg már megint csak abba megy bele, hogy a magánéleti dolgainkat mennyire akarjuk kiszolgáltatni, hogy mondjuk egy önvezető autó adatbázisában legyen-e ott az, hogyha én lelépek elé, vagy egy bűnöző lép le elé, akkor máshogy döntsön. Zárjuk le ezt most egy kicsit rövidre, mert ez egy nagyon másik téma, és szerintem erről is lehet, hogy fogunk egy adást csinálni, hogyha, különösen, hogyha titeket érdekel. brutálisan bonyolult. Én nekem szabályosan nehéz volt kitölteni a tesztet. Tehát konkrétan így ültem fölötte, hogy mit csináljak, és nyilván itt az lenne a cél, hogy minél gyorsabban döntsön az ember, és konkrétan marha nehéz gyorsan dönteni, mire csak felfogod, hogy mi a közlekedési szituáció, és hogy kik vannak ott, meg hány évesek, meg stb. Nagyon-nagyon nehéz volt. Na de térjünk vissza az eseményhez, mert hogy egészen különleges volt nekem átélni azt, hogy az úriember, aki vezette az autót, megnyomta a Teslában az önvezető gombot, most mondjuk így, megnyomta kétszer a kart, és onnantól kezdve a reptér kifutó pályájának középső, nem felező vonalnak hívják ezt, a felfestett csík mellett haladt végig. Viszont egy kanyart be kellett vennie 60-nal, és azt azért tudni kell, hogy a repülőtér kifutó pályáján, biztos, hogy láttatok már filmekben ilyeneket, meg majd most mindjárt itt is látjátok, van egy olyan szakasz, ahol végig van csíkozva, hogy most ez a repülőknek pontosan mit jelent, fogalmam nincsen róla, de ne haragudjatok meg ezért, hogy ezt nem tudom, úgy néz ki, mintha egy zebra lenne. Nyilván nem zebra, de hogy tök úgy néz ki. És ahogy ott belefutott a vonal, ráadásul ez a kanyarban van, amikor legelőször kivitték az autót kipróbálni, akkor az autó simán így átment volna a füvön, mert hogy egész egyszerűen ott elvesztette a jelet, és nem tudta, hogy merre kell tovább menni. És miután ezt megcsinálta, ezt a kanyart jó párszor az autó, és tudta azt, hogy mit szeretne a sofőr, és merre szeretne haladni, meg ha jól tudom, akkor még egy szoftverfrissítés is jött hozzá, kvázi az autó megtanulta saját maga, hogy hogyan kell közlekednie, és utána már simán meg tudta csinálni. Hozzáteszem, amikor mi voltunk kint, az így a délutáni órákban volt, és a reggeli órákban, így mesélték a többiek, akik ott voltak, és csinálták a kutatást, a reggeli órákban ráadásul esősebb volt az idő, ezáltal nem voltak túl jók a fényviszonyok, és még szabad szemmel is, hogyha az ember kinézett a vizes aszfaltra, akkor nehezen lehetett látni ugye a felfestett csíkot, és az autó is marha nehezen látta, és volt is olyan, ahol a sofőrnek bele kellett nyúlnia, mert különben kiment volna a fűre a Tesla. Úgyhogy nekem elsőre nem mondom azt, hogy ijesztő volt, talán egy picit így meglepő volt, hogy nyilván nem olyan simán és gyönyörű szép egyenletesen vette be a kanyart az autó, mint hogyha egy ember vezette volna, de habár belefékezve, habár kicsit ilyen szögletesebben, de megoldotta és megcsinálta.
Igen, és szerintem most beszélhetünk arról, hogy milyen szintjei vannak egy önvezető autónak.
Most itt Geri ennek komolyabban utána nézett, mint azt én hittem, nagyon a király vagy, és nagyon meglepődtem, hogy például a Teslák, annak ellenére, hogy elég jól állnak önvezetés szintjén, ahhoz képest, hogy mennyi minden elérhető lesz majd önvezető autókban, most még kb. Sehol nincsenek.
Azt kell tudni, hogy két fő irányvonala van, annak, hogy hogyan tanulnak meg az autók vezetni. Az egyik az, amikor elkezdik egy gyárban programozni, és akkor valami kisül belőle, hát nagyjából mindenki ezt a vonalat képviseli, kivéve a Tesla, amelyik azt csinálja, hogy minden autóra 8 kamerát felszereltek, amelyek egyébként dashcamként is működnek.
Zárójel, ha valaki nem tudja, kvázi, hogyha mész az úton és valami baleset történne, akkor ezeket ő automatikusan rögzíti, sőt, ha jól tudom, akkor van már olyan mód is a legtöbb Teslában, vagy lehet, hogy mindegyikben, hogyha te leparkolod valahova a kocsidat, és mozgás van körülötte, vagy valaki megközelíti a járművet, akkor azt is felveszi. Tök király.
Igen. Ezt nem tudtam egyébként.
Zárójelbe zár.
Igen. És ez a 8 kamera azt segíti, hogy a központi Tesla önvezető szoftvert azt tanítsa különféle döntési szituációkban, hogy hogyan kell vezetni. És egyébként tök okos szerintem, hogy ezt így találták ki. Most akkor rá is térnék arra, hogy...
Bocsánat, ide még annyit, egy újabb zárójelet beszúrnék, hogy ez kvázi leegyszerűsítve jelentheti azt is, most ez nyilván nem törvényszerű, hogy így működik, de hogy egyszerűbben megfogalmazva is, hogy értse mindenki, ha eddig soha senki nem ment a szegedi repülőtér kifutó pályáján Teslával önvezető módban, viszont ez az egy darab Tesla, ami most ott volt, megtanulta, hogy kell menni, akkor innentől kezdve bármelyik másik Tesla kijön oda arra a helyszínre, az remélhetőleg fogja tudni azt, hogy ő hogy kell, hogy közlekedjen.
Igen, úgy is lehet értelmezni
tehát
ezt.
Tehát kvázi, most ez nyilván nagyon leegyszerűsített történet, és nem biztos, hogy ez ennyire fekete meg fehér, de a lényeg, hogy kvázi az összes Tesla a világon elősegíti azt, hogy épüljön folyamatosan ez a központi agy, és tanuljon.
Igen, igen. És tulajdonképpen 6 szint van, amit így megkülönböztetnek ilyen önvezetési automatizáció terén. A nullás az, amikor még a tempomat sincs bekapcsolva, mert az az egyes szint, hogyha már tempomattal mész.
Az már önvezetés egyes szint?
Az már önvezetés egyes
akkor
szint.
Akkor nagyon sok autó tudja
nyilván. Tehát, hogyha sávváltást, meg valamilyen gyorslási segítséget tud kompjúteresen az autó, az már az egyes szint ezt jelenti. Az már a belépő szintje az
sávtartást? Mert a sávváltás az még azért egy, legalábbis az Európai Unióban még azt jóvá kell ugye hagynod.
Igen, jogos, itt az van írva, hogy steering angolul, tehát
szerintem a sávtartás lenne.
Igen, igen.
Igen.
És ami tök érdekes volt, hogy a Tesla önvezetése az csak az ezutáni szint, a részleges automatizáció. Ez azt jelenti, hogy kormányozni, illetve gyorsulni is tud egyszerre az autó, de azért a környezeti hatásokra a sofőrnek oda kell figyelnie, és ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy megosztanánk egy érdekes kulisszatitkot.
Igen, ezt most látni fogjátok majd a vágóképeken is, de akik csak hallgatnak, azoknak mesélem, hogy ugye, amit Geri is mondott, jogilag akkor is, ha te vagy akkor is, hogyha a Tesla önvezető módban vagy, te vagy a sofőr, és te vagy a felelős az autóért, és azért, hogy te mit csinálsz vele. És éppen ezért bizonyos időintervallumokon belül neked hozzá kell érned a kormányhoz annak érdekében, hogy az autó tudja, hogy te ott vagy, és figyelsz. Például egyébként a Volkswagennek a legújabb elektromos autójában, az ID3-ban már ez egyel elegánsabban van megoldva abból a szempontból, hogy ha csak így hozzá érsz a kormányhoz, mivel tele van szenzorral, ezért neked nem is kell megmozdítani a kormány, csak hozzáérni, és akkor már tudja, hogy ott vagy. A Teslában ez úgy van, hogy nagyon minimálisan, de meg kell mozdítani a kormányt, mert hogy akkor ő érzi, hogy van nyomaték kifejtve a kormány kerékre, és akkor tudja, hogy ott vagy. Na most annak érdekében, hogy itt a reptéren határozottan hangsúlyozni szeretnénk, hogy forgalomtól elzárt területen működjön a történet, és tudjunk menni oda-vissza úgy egy kört, hogy teljes önvezetésben van, és tényleg ne kell hozzányúlni a sofőrnek a kormányhoz. Egy ilyen marha egyszerű és egyébként tök logikus döntés mellett folyamodott az úr. Azt hiszem, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 2000 forintnyi apró pénz volt rászikszalagozva a kormányra, ami kvázi így az egyik oldalára, ami kvázi folyamatosan húzta az egyik oldalra. Nyilván az autó tartotta magát, de azt érezte, hogy te folyamatosan fogod a kormányt.
Így van. És a Teslának a kettes szintje után tök véletlen módon a hármashoz értünk el. Ezt eddig csak az Audi A8-asnak a hát ilyen...
Mert nem a Tesla volt a hármas?
Nem.
A Tesla még csak a kettes?
A Tesla még csak a kettes.
És utána azt a mindenit.
És utána jön a hármas, ez az Audi A8-asnak a Traffic Jam Pilotja, amit magyarul talán úgy lehetne lefordítani, hogy közlekedési dugó pilóta, vagy segédpilóta, igen, vagy igen, valami igen. Ilyesmi. És ez már arra képes volt, hogy csak bizonyos esetekben kért segítséget humán interakciótól. És azután következik a 4-es és az 5-ös szint. Az 5-ös az, amikor már semmilyen emberi beavatkozás nem szükséges ahhoz, hogy A-ból B pontba eljusson.
Akkor hadd tippeljen meg, a 6-os már az lesz, amikor az autók egymással is tudnak kommunikálni?
Nem tudom. Arról még egyelőre nincsen semmi.
Ja, értem. Na jó, mert egyébként oda kapcsolódna be majd mondjuk az 5G technológia például. Az is egy ilyen tök jó lehetőség lehet rá.
Hát... ez most egy olyan párbeszédhez vezet, amiről én szerintem nagyon sok rekesz sör mellett egy olyan kerekasztal beszélgetés lehetne csinálni, ami mondjuk egy héten át tart.
Igen, ezt akartam mondani, hogy talán nem menjünk ebben nagyon durván bele, mert nagyon hosszú lesz akkor ez a rész. Ismét elkalandozásunkból visszatérve az eseményhez, marha érdekes volt, ugye ahhoz, hogy végig csináljuk ezt a kutatást, és hogy így az adatokat az agyamból és a szememből ki tudják nyerni, hogy de hülye hangzott ez így, mindegy, értitek. ahhoz ugye föl kellett szerelni ezeket a bizonyos kütyüket. Az EEG az egészen pontosan olyan érzés volt, mintha valami ilyen zselészerű anyagot kentek volna a fejemen bizonyos pontokra. Van egy ilyen kvázi sisak, amit láthattok is, ami konkrétan meg van lyukasztva nagyon sok helyen, aszerint, hogyha az embernek ezt a fejére rakják, akkor tudják azt, hogy a koponyáján hol vannak azok a pontok, ahová érdemes ilyen kis elektródát tenni. És ebből, hogyha jól emlékszem, 6 darabot tettek talán az én fejemre, így a homlokomra, ide hátra a fülem mögé, 2 pontra, meg még egyébként így tök sok helyre a fejemre, és volt ez az egyik verzió, ami ugye az agyhullámokat nézte, az agyi aktivitásokat nézte. Nagyon durva volt, ahogy ezt így rádugták egy számítógépre és a megfelelő szoftverre. Konkrétan úgy nézett ki, mint amikor egy hazugságvizsgálónál tudod, vannak a kis tűk és így mozognak, és abban a pillanatban, ahogy én pislogtam egyet, volt benne egy ilyen óriási kiugrás. Tehát az, hogyha én pislogok, az valamiféle olyan agyi aktivitás, vagy nem tudom, hogy akkor nagyon nagy a kilengés, és épp ezért kértek is arra, nem csak emiatt, hanem a szemmozgás követés miatt is, hogy próbálják minél kevesebbet pislogni, úgyhogy szerintem az egyik legnagyobb kihívás nagyon hülye hangzik, de ez volt, hogy próbálják minél kevesebbet pislogni, hogy és minden mellett, hogy figyelek arra, hogy ne pislogjak, figyeljek arra is, hogy mi történik körülöttem.
Igen, annyira érzékeny eszközök voltak csongira szerelve, hogy például okos órát, telefont nem lehetett magaddal vinni, hogyha jól emlékszem.
Igen, épp ezért magáról a kutatásról videófelvételünk nincs, nyilván a kamerákat meg semmi mást sem lehetett bevinni az autóba, amikor épp a mérés folyt. Utána Geriék is becsüccsentek, Hődör Gabi kollégánk volt még velünk, aki segített forgatni, és akkor mentünk egy kört, hogy ti is lássátok ezt az önvezetést, meg tudjunk róla forgatni nektek, és a szemmozgás követéshez akartam még visszakanyarodni egy pillanatra, hogy miután felrakták az EEG-t és ezt a szemüveget, ami egyébként az egyik szememet nézte marha közelről, tehát kb. Itt volt egy ilyen kamera, így közvetlen a szemem előtt pár centivel, azt figyelte, hogy a pupillám hogy néz ki, kvázi, és ugye attól függően, hogy én merre forgattam a szememet, ez a kör alak deformálódott. És kvázi ő ebből ki tudta számolni, hogy én mit nézek, és volt a szemüvegben egy kamera, ami nyilván a szememet figyelte, meg volt egy, ami azt nézte, hogy én mit látok. És akkor ebből a kettő adatból próbálják majd kisilabizálni, hogy mégis nagyjából mit érezhet az ember, hogyha ott ül egy önvezető autóban, úgy, hogy az önvezető módban is van. Szóval nagyon durva volt. Ja, és ráadásul mikor bekalibrálták ezeket az eszközöket, ezt szerintem nem is meséltem neked ott a helyszínen, hogy egy képsorozatot vetítettek le nekem, és gondolom annak érdekében, hogy különböző fajta lelki állapotokat vizsgáljanak, hogy én hogy reagálok. Voltak köztük marha aranyos, cuki, édes képek, és voltak köztük ilyen háborús jelenetek, meg most így nem sorolná fel, hogy mennyi minden, de hogy ilyen konkrétan megrázó képek, amikre marra nehéz volt úgy néznem, hogy azt kellett néznem nagyjából pislogás nélkül is így mozdulatlanul. Szóval, hogy tök kemény volt, és akkor utána csücsentünk be az autóba, és akkor mentünk egy kört így önvezető módban. Nyilván nagyon sokanban fölmerül a kérdés, hogy akkor mégis mi az eredmény. Egyrészt az eredményt még most nem tudjuk, nyilván rengeteg adatot vettek fel aznap, és így ebből majd remélhetőleg lesz egy olyan kutatás, amelyről majd mi is beszámolunk nektek. Másrészt én saját magamon egy picit meglepődtem, mert én nyilván nagyjából tudtam, hogy mire számítsak. Egyszerültem előtte Teslában, nem önvezető módban, de tudtam azt, hogy tehát így maga az autó az nem okozott meglepetést, már csak amiatt sem, hogy nyilván gyönyörű szép autó, meg én így beleásom magam az ilyen dolgokba általában, és mivel érdekel, ezért jó néhányszor láttam már. A másik, hogy azért így el tudtam képzelni, hogy mit jelent az önvezetés, és én azt hittem, hogy sokkal jobban parázni fogok, vagy sokkal jobban meg fogok lepődni, ha valamit magától csinál az autó, de hál' Istennek ez nem így történt. Abszolút nem volt bennem félelem, és nem mondom, hogy az életemet rábíznám erre a technikára most, de hogyha mondjuk így napi szinten használnám az autót, akkor biztos, hogy aktívan használnám az önvezető módot.
Nagyon terjedelmes párbeszédnek fogom most kinyitni az ablakot, vagyis hát az ajtót, amiről nem hiszem, hogy a műsoridőnk miatt sokat fogunk beszélgetni.
Folytatódjon majd a kommentmezőben veletek a párbeszéd.
Igen, hogyha kérdésetek van, akkor írjátok meg nyugodtan, mi megpróbálunk rá valamilyen választ adni, de ez a fejlődés, ami nekem így kifejezetten megdöbbentő volt, hogy a sofőrrel beszélgettünk is, egy pár mondatot váltottunk, és kérdeztem tőle, hogy van egyébként valamilyen KRESZ szabályozás erre? Tehát, hogy így ismeri a közlekedési szabályzat azt Magyarországon, hogy önvezetés? Hogy ez mint egy most már valamennyire létező technika, hogy ezt így valahogy szabályozza? És azt mondta, hogy semmi nem vonatkozik erre.
Ez egyébként valószínűleg azért van, mert hogy jogilag, mivel most még ennyire korlátozott, hát ez óriási idézőjelbe téve, de amúgy nagyjából korlátozott technikai lehetőségek miatt, ha te beülsz egy autóba és átkapcsolod önvezető módban, most ezt nyilván az egész adást alatt csináltam volna ezt a maskakörmözést, de mindegy, akkor jogilag te vagy a felelős. És mivel ekkor is te vagy a felelős, ezért ugyanúgy vonatkoznak a KRESZ szabályok az autóra és rád, mint hogyha nem önvezető módban használnád.
Hát ja, csak nekem például tök fura az, hogy van egy olyan rendszer a Teslának az önvezető ökoszisztémája, vagy nem tudom mi,
igen,
ami folyamatosan tanul, ahhoz, hogy tanulni tudjon, minél reálisabb helyzetekbe kell kerülnie. De azt nem értem, hogy miért nincsen szabályozás arra, hogy például más szabályok vonatkoznak rá. Nem az, hogy mondjuk 50-es táblánál mondjuk ugyanúgy 50-nel menjen, hanem mondjuk 40-nel, vagy 45-tel, vagy akár egy picit lassabban.
Én szerintem esetleg
lakóövezetben nem hajthat be.
Én szerintem egész egyszerűen azért, mert meg tudom ismételni azt, amit az előbb mondtam, illetve egy számítógép sok helyzetben sokkal gyorsabban és pontosabban tud reagálni, mint te.
Uh-huh.
Mint bárki. Mint egy ember.
Hát ez tény.
Úgyhogy ilyen szempontból ez tényleg egy hosszú vita lenne, hogy most kellene módosítani KRESZ szabályt amiatt, hogyha önvezető módban mész egy autóba. Meg a másik, hogy bizonyítja ez bárki, hogy te önvezető módban voltál-e?
Hát igen. Mondjuk valamilyen
biztos rögzíti
fedélzeti logot lehet szerintem, igen, vezetni erről.
Biztos, hogy rögzíti a gép. Na jó. Ha van ezzel kapcsolatban bármilyen véleményetek, hozzászólásotok, akkor azt nagyon várjuk. Akár Facebookon, Instán, e-mailben, vagy itt a kommentmezőben, bárhol. És még egyszer nagyon köszönjük, hogyha itt voltatok velünk. Jövő héten ismét találkozhatunk majd. Egyrészt szerdán Őrültek Plusz, másrészt pedig jövő hét vasárnap 5 órától ugyanígy, ugyanitt, ugyanekkor találkozhatunk.
Így van. Nagyon sok mindenről nem beszéltünk a témával kapcsolatban, mi is tudjuk. Lehet, hogy még vissza fogunk térni rá, az is lehet, hogy esetleg valakit keresünk, aki machine learningben vagy ilyesmiben utazik.
Igen. És még egyszer köszönet az STE önvezető jármű társadalom tudományi kutató csoportjának a meghívásért. Bizony. Maradjatok velünk, őrültek, és legyetek jók, legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Hello!
Tarts velünk legközelebb is! Ez volt az Őrültek, Magyarország legforróbb tech bulvár műsora. Szakmai partnerünk a Stackom, az STE kommunikáció és média tudományi tanszéke. Adásunk fő támogatója a PC Trade Systems, a jövő technológiái.